Napot kívánok! Akkor maga a tanúskodásról nézzük meg, milyen előírások és feltételek vannak. Az első dolog az, hogy a tanúskodás az ki kell mondani. Ugye van az olyan alapelv sok mindenben, sok dolog kapcsán felmerül ez a gondolat, ami héberül úgy hangzik, Stikek Hoda Ádám. Szinte ha valaki hallgat, elmondanak valamit is, ő hallgat, akkor ez olyan, mintha elfogadta volna. A tanú kapcsán ez nem alkalmazható, ami azt jelenti, hogy mondjuk valaki azt mondja nekik, kérem, hogy mondjátok azt, hogy tényleg felvettem a kölcsön, vagy nem vettem fel a kölcsön, vagy... És ők csak hallgatnak, akkor ez nem jelenti, hogy elmondtak azt, hogy ők azt állítanak, ők nem tiltakoztak ellened, olyan, mint ők maga állítottak ezt. Ez itt nincs rendben, mert a Tórában az van benne, szó szerint, ugye a fordítás nem úgy szól, mert a fordítás mindig én próbált finomítani, a tanú szája alapján dőljen el a dolog. És akkor szó szerint azt jelenti, hogy el kellene mondjam, és ez nem lehet az, hogy hát ott, ő nem mondott semmit, akkor ezek szerint ő nem tiltakozott, akkor ezt elfogadta. Ez egy fontos alapelv. A kérdés az, hogy akkor mennyire kell ezt tényleg szó szerint mondani, vagy eleg az, hogy állítja. Hogy képes ezt állítani anélkül, hogy mondja? Mondjuk írásban. Írásban képes valamit állítani, képes információt továbbadni, de mégse mondja. Shulchan Aruch 28:11 azt mondja, hogy a tanúk írásban küldtek el a mondani valójuk a bíróságra, akkor ez nem tanúságtétel, azért, mert a Bibliában 5 Mózes 17:6 az van írva, hogy a két tanú szája alapján, akkor azt mondja, tényleg a szájából, és nem írásból, és ez az elfogadat. Most, ugye ez az írás, ami a Bibliára alapszik, a kérdés, mi a logikája a dolognak, hogy miért tényleg ragaszkodunk ahhoz, hogy a szájából van ez. Ez azért van, mert ha a tanú nem jelenik meg a bíróságnál, akkor nem tudnak feltenni kérdést, nem tudnak tisztázni fogalmakat, illetve majd később fogunk látni, hogy később bevezeték azt is, hogy nem csak a bíróság képes feltenni kérdéseket a tanúknak, hanem még a peresfél is. És akkor ez mind el fog maradni, ha csak írásban elküldi a mondani valóját. Ez egy dolog, van ennél egy másik is fontosabb elv, hogy nem csak az, ha szükség lesz kérdésre, mert ugye, ha akar valami tisztázni, akkor mindig lehet írásban talán feltenni kérdés, és bármilyen levélre, jó, igazodat elhúzódik, és akkor nem praktikus, mégsem lehetetlen. Van egy másik dolog, ami lehetetlen. Mert, és erről beszéltünk már egy párszor, hogy ha a bíróság figyeli, ahogy mondja, valamikor abból már benyomás kelt, hogy hú, mert igaz, nem igaz, kitalált, vagy így. És ezt kell tudni, hogy a zsidójogban nem az ellenfél feladata kihallgatni és feltenni a kérdéseket a tanúknak, hanem ez a bíróságnak a feladata. Fontos itt még valamit tudni. A bíróságnak itt igazán nincs joga mérlegelni, és azt mondja, ezeket a tanúkat elfogadom, ezek hitelesek, azok nem hitelesek. Ha rá tud mutatni, hogy miért, hogy hamis, akkor ez egy dolog. Csak benyomás alapján ez így nem lehet. Azt hisz, az ő valahogy van az elképzelés, az egész ügyről is, ezért egy tanút nem akar elfogadni, az így nem megy. Annyire, hogy képzelünk el, mi van abban az esetben, hogy a felperes is, és az alperes is mindkettő az tanút. Egyik tanúskodik, hogy mondjuk tartozik, a másik tanúskodik, hogy nem tartozik. A bíróság nem tud azt mondani, hogy inkább ezt fogadom el, mint az, és akkor ezt figyelem kívül hagyok, az így nem megy. Ha nem tudja bebizonyítani, hogy hamis, akkor mindkettőt el kell fogadni. De hogy lehet mindkettőt elfogadni? Akkor ebben az esetben nincs ítélet. Pontosabban maradjon a pénz ott, ahol van. Most pont emiatt, mivel a bíróság nem tud mérlegelni, hogy most ezt figyelembe veszi a tanúság tétet vagy nem, ezért sokkal fontosabb, hogy a bíróság tényleg legyen ott, lássan, ahol ők tanúskodnak, akkor ha a gyanú merül fel, akkor mindenféle kérdéseket oda-vissza teszik fel nekik, ameddig nem derül ki, hogy hamis. Mivel mindenképpen, ha ez a tanúságtétel áll, akkor muszáj figyelembe venni, akkor ez sokkal fontosabb, hogy a bíróság tudja kérdezni, és alakuljon ki egy vélemény róla, még tanúskodás közben, hogy tudja még megcáfolni a tanúskodás, olyan kérdéseket tegyen fel neki, amivel ki fog derülni, hogy hamis. Most ez jól hangzik, de a polgári perekben egy kicsit problémás ez az egész állítás. Miért? A Shulchan Aruch azt mondja, hogy pénzügyi kérdésekben teszünk fel nekik ilyen mindenféle kérdéseket. Pénzügyi, azt jelenti mondjuk arról van szó, hogy kölcsönadás, két tanú tanúskodik kölcsönadás kapcsán, akkor összesen azt írja a Shulchan Aruch 28/8, hogy megkérdezik, te honnan tudod, hogy ő tartozik? Ezt mondta neked, te láttad, valaki mesélte neked. Azt mondja, ezt én láttam, ennyi kérdés. Azt mondja, ő jön, elmond egy narratív, elmond egy történetet, annyit teszünk fel, mondd ezt, mindezt honnan tudod. Én láttam, több kérdést nem teszünk fel neki. Miért? Miért nem teszünk fel több kérdést? Azért, nehogy az legyen, hogy a kölcsönadó azt fogja mondani, húha, ha két tonna mindenképpen kellett legyen, ha nem akar még a kölcsönvevő még képes tagadni, és utána sem vagyok biztos benne, mert olyan sok kérdést fel fognak tenni neki, és zavarba fog jönni, és egyik azt fogja mondani, hogy a piros, a másik azt fogja mondani, hogy a zöld, már érvénytelen a tanúskodás, csak akar, nem kapom vissza a pénzem. Ezért mondja a Talmuda bölcsek, azt mondták, hogy a pénzügyi dolgokban ne legyen sok kérdés, és így azt mondja, hogy van két tanú, el fog jönni a bírósága, és el fogja mondani, amit tud, akkor már biztosítva vagyok. Nem kell tartani attól, hogy zavarba hozzák is valami kis részletet, nem fogja jól emlékezni, ugye? Vannak olyan dolgok, amit a tanú mond, nem emlékszem, az elmegy. De még apró, akármilyen apró részlet, ha ellenmondás van, mondjuk milyen színű inget viselt a kölcsönadó vagy kölcsönveve azon a napon? Nem figyeltem rá. Nem kell figyelni. Miért kell figyelni, hogy milyen színű ing? De az egyik azt állítja, milyen színű ing? Zöld. Másik azt mondja, sárga. Akkor itt már baj van. Mert ellenmondás. Azt jelenti, ellenmondás akármilyen kis részletben, ha ellenmondás, az már baj. Most, ha bármilyen kérdést lehet feltenni a tanulnak, azt mondja a kölcsönadó, figyelj, ők itt vannak, látnak, de ki tudja, milyen kérdést fel tudnak tenni neki, és ellenmondásos lesz. Ezért azt mondták a bölcsök, nincs ellenmondás. Ha ez így van, akkor mi az előnye, hogy élőben előadjak a bíróságon. Mi az előnye, ha élőben előadjak a bíróságon, amikor így se lehet kérdéseket feltenni? De Shulchan Aruch hozzátesz még egy kérdést. Ha meg gyanú van, felmerül az a gyanú, hogy ez hamis, akkor már fel kell tenni a kérdéseket, hogy kideríteni. Azt jelenti, ha a bíróság, a bírák figyelnek a tanúkat, és valami alapján azt mondanak, hogy ez nincs rendben, akkor már képesek feltenni kérdéseket. Ez, ha élőben elhangzik. Ha pedig írásban kapnak egy szép levelet, akkor semmit nem képesek ebből tudni, az a gyanú le van írva. És ezért azt mondjuk, hogy a tanúskodás az csak akkor érvényes, ha élőben a szájában jön ki. Egy kivétel van, az az Aguna esete. Ugye az Agunának férje eltűnt, az messzi országon jön egy levél, akkor az is tanúskodásnak. Elfogadjunk, mert mindent akarunk elfogadni. Könnyíteni próbálunk itt, amennyire csak lehet, mert itt ez egy igazi emberi tragédia, hogy ez a nőt tudjon újra házasodni, ha ebből kiderül, hogy a férje már meghalt. A 28-13-ban azt mondja Shulchan Aruch, ha az ember emlékszik egy eseményre, akkor nincs semmiféle korlátot, mennyi idő múlva még tud tanúskodnia. Örökké tud tanúskodni, ha még emlékszik rá. Az nem tud azt mondani, 5 év, 10 év, akár menni, akkor még lehet tanúskodni, ha ő azt állítja, hogy biztosan emlékszik rá. Most. Még akkor is, ha ő már nem emlékszik erre, csak úgy, hogy elolvassa az írást, amiben leírta a dolgot, ez írás alapján emlékszik. Most már tudom, igen, ez ott volt, ekkor is, így is így, akkor ez nem számít az, hogy ő nem emlékszik, és csak írásból tanúskodik. Ha pedig ő nem emlékszik, van itt egy írás, biztos, hogy ő írta, az ő naplója, senki nem állítja, hogy hamis, ő nem emlékszik rá, azt mondja, figyelj, ezen a napon, ekkor te felvettél nálam annyi és annyi pénzt, vagy én láttam, hogy te tanulóval szó, akkor nem a felperes, akkor én láttam, hogy te felvettél ezt a pénzt XY-t, én láttam, és még fel is tehetnek tőle neki kérdés, akkor azt mondja, igen, ez így volt, úgy volt, de ő nem emlékszik rá. Ezt jelenti az, hogy ő nem, ez lényegében nem ő tanúskodik, hanem a dokumentum tanúskodik. De ha a dokumentum alapján, a dokumentum csak segít neki, hogy eszébe jusson, akkor nincs probléma. Mert a végén ő mondja el, nekem mindegy, hogy mi segített neki, hogy emlékezzen rá. Az a lényeg, hogy most emlékszik, és a saját emlékezetéből mondja azt, amire emlékszik. Szóval egy dolog, ami miatt élőben kell mondani, ez azért, hogy a bíróság vegyen észre, hogy talán hamis, és ha tényleg úgy gondolja, hogy hamis, hogy nem pontos, akkor ezt ki fogja deríteni sok-sok kérdéssel. A másik dolog lehet, hogy nem arra van szó, hogy tartunk attól, hogy hamis, hanem legyen itt élőben sokkal egyszerűbb tisztázni fogalmakat, vagy kérem részletesebben mondjan el erről és arról, és akkor itt sokkal hatékonyabb. Szóval ez egy elmélet, miért kell élőben elmondani a bíróságon. Aztán van egy másik gondolat, ami szintén nagyon-nagyon fontos. Van egy olyan alapelv, és különböző összefüggésekben használja ezt a Talmud, hogy az embernek a szemtelensége az korlátozott. Ez szerint bizonyos dolgokat vállal, de nem mindent. Az ember képes hazudni, de nem ekkor, és nem annak, és nem ilyen körülmények között. Tehát mindenféle olyan dolgok van, mire képes egy ember. nem ide tartozik a tanúskodáshoz, de például a Talmud azt mondja, ha a nő azt mondja, a férj, a bíróságon azt állítja, hogy elváltak. Férje, mert azt mondja, figyelj, mi múlt héten már elváltunk, nincs papír a kezében, ezt elfogadhatta. Mert nem merne ilyesmit mondani házasság után, egyszer csak kitalálni, mi már elváltunk. Azt képes mondani, szeretnék elválni. De azt állítani, hogy váltunk, az csak akar tényleg igaz. Te azt mondjátam, de csak abban az esetben van, ha egyszer csak így levegőből mondja. De van egy hamis tanú, aki mellette áll, akkor bátorsága van állítani. Azt mondja, itt emberi pszichológiáról van szó, mit képes, mit nem képes az ember, mennyire lehet szemtelen, azt jelenti, hogy hazudni, és ilyen és olyan. Itt a tanúskodás kapcsán is azt mondjuk, hogy az ember is, aki hazudik, hellemetlen és nem szívesen hazudik olyan valaki előtt, akiről ő tudja, hogy az élet tudja, mi az igazság. Olyan embereknek, akik nem tudnak semmiről, ő állít valamit, senki nem tud róla, itt könnyebben megy át. Olyan valakinek azt mondja, aki ott van, ekkor így is így történt, és az illető csak ránnék, mindig így is így történt, jelen volt, ez nem így történt. Erre ez egy kicsit nehézebb önmegy. Ezért is fontos az, hogy élőben legyen a tanúskodás, mert a tanú otthon van, és egyszer csak ír egy jelentést, akkor sok mindenre képes, nem ott, amikor élőben kell mondani, és ott vannak a peres felek, akkor kevésbé kell gondolni arra, hogy hazudni fog. Akkor természetesen nincs különbség, hogy írásban adja le, vagy ha magnóra felmondja. Nem az a lényeg, hogy mondjan azt, az a lényeg, hogy élőben legyen. Mondani mondhatja nem élőben is, magnóra, de azt megint nem segít. Az a lényeg, hogy ő ugye saját szobában van, otthon, senki nem látja, és akkor sok mindent állíthat. A kérdés az, hogy mi van akkor a telefonon mondja. Ő tényleg nincs itt, de élőben mondja, úgy, hogy a bíróságon élőben hangzik el, de nem az ő jelenlétében. Ez már kérdéses. Egyesek azt akarnak mondani, hogy ha abból a szempontból nézünk, hogy a bíróság tud tisztázni dolgokat, akkor az hasznos. Ha van, aki azt mondja, igen, ebből a szempontból jó, de a másik szempontból nem jó, mert ugye, mivel nem látja az ellenfelet, aki tudja, mi az igazság, akkor ő képes olyat, mint állít, inkább képes hazudni. És erről van két vélem. Egy dolog biztos, ugye az Aguna esetében a telefonban biztos, hogy lehet tanúskodni, meg ha írásban lehet tanúskodni, akkor pláne, hogy élőben messzire lehet tanúskodni. Egy érdekes vélemény van, aki azt mondja, hogy a tanú megjelenik. És azt mondja a bírósága, amit itt leírtam, az igaz, akkor ez élő tanúskodás, vagy nem. Ott van, két szóban annyit mondott, hogy igaz, de a részleteket az nem élőben mondta el. És akkor van az a vélemény, aki azt mondja, hogy ez rendben van. Miért? Élő, a bíróság rá tud kérdezni, ott ránéz az ellenfele, aki ellen tanúskodik, akkor ez így még elmegy. Miért érdekes ez? Mert ha azt mondja, hogy a bíróságnak látnia kell, ahogy ő mondja, az egy kicsit hiányzik itt, nem teljesen, mert mégis a pár szót mond, és ha rákérdeznek, akkor még többet fog mondani, de mégis itt nem mondja az egész történetet, akkor itt egy kicsit kevésbé lehet érzékelni, hogy most mennyire hazudjuk, vagy ilyesmi, de mivel mégis élőben egy kicsit beszél, lehet itt szemérbenyomást róla szerezni, és akkor ez így már elfogadható. Abban az esetben, hogy korábban már beadta írásban, amit akart mondani, csak később azt mondják neki, várja, hogy így nem lehet, újra kell mondani, akkor ugye beszéltünk erről múlt héten, ez nagyon sokszor kell ezzel az alapelvel foglalkozni, hogy ha már egyszer leírta, akkor biztos, hogy amikor el fog jönni, akkor ugyanazt fogja mondani, amit leírt, mert nem akar, hogy ellenmondásos legyen. Ami azt jelenti, akkor ez nem egy igazi tanúskodás, az önégében egy régi írásának a felolvasása. Csak nem tartja a kezében, de mindenképp ugyanazt mondja, és erre azt mondja, hogy mivel nem most mondja el szabadon, hanem valamihez igazítja magát, akkor ez így nem fogadható el. Ugye ez szó van, amikor a bíróság nem megfelelő dolg alapján, nem megfelelő körülmények között hozott az ítéletet, akkor nem tudja újrahozni ítéletet, mert akkor már igazítja a saját magához. Ez sok esetben merül fel, sőt, ugye beszéltünk erről múlt héten, nem is teljesen tiszta nekem, hogy mikor igen és mikor nem. Mert sokszor azt mondjuk, hogy újra kell mondani, újra kell írni, újra kell, és sokszor azt mondjuk, hogy nem lehet újra. Szóval mindenképpen ez a dolog, amit mindig figyelembe kell venni, és a tanoknál is ez van írva, hogyha már egyszer írta, és beadta, akkor utána nem tudja szóban elmondani, mert akkor már igazítja magát ma valamihez. Jó, akkor összefoglalva, a tanúság tétel az csak akkor, ha élőben történik. Mi a helyzet, akkor dokumentumokat. Ha azt mondjuk, hogy bizonyíték az tanú, akkor mi van akkor, ha van egy szerződés, egy okmány, mai napon átvettem, és annyi pénzt, és ki kell fizetni, vagyis két tanú aláírja, hogy ők jelen voltak. A tanú aláírta, az én igen, ugye miért fogadjuk ezt el, mert két tanú alá van írva? Igen ám, de csak írásban adta, alá van írva, szóval írásban van, nem élőben, akkor ezek szerint egy dokumentum nem lehet elfogadni bíróság, mert minden dokumentum az egy tanúskodás írásban. Attól, aki ezt írta. Tehát a bíróságon csak élő tanúskodás lehet. Erre azt írja a Sulchan Aruch 28/12, ugye ezt már észrevettünk biztos, hogy a 28-as fejezet azt tárgyalja maga a tanúknak az előírása. Azt mondja a 12-es paragrafusban, hogy egy tanúk aláírása az elfogadható, nem, még akkor is, ha élnek, és lehet velük beszélni. Miért? Nehogy ez akadályt fog jelenteni a mondjuk kölcsönadásban. Megint nézzük meg, akkor most megint az előző történet. Azt mondja a kölcsönadó, hogy mivel biztosítom a pénzemet, az írásban két tanú aláírja, de mai napon ők látták, hogy ő felvett kölcsön. Miért írásban, miért nem előbb van két tanú, és majd ez szükség lesz rá, akkor majd szólítja őket bíróságra, neki mondta, hogy épp ott lesz. Még hát a zsebemben van egy ilyen írás, akkor biztosítva vagyok. Most ha azt mondjuk, hogy még akkor is, ha aláírta, akkor azt kell, hogy jöjjenek el bíróságot, és mondják el, mit írtak alá, és mi van akkor, hogy közben meghaltak? Mi van akkor, hogy közben elutaztak? Mi van akkor, hogy közben nem elérhetőek? Akkor azt jelenti, hiába van nekem egy dokumentum két tanú aláírásával, hogy megtörtént a kölcsönadás, az nem érvényes. Akkor miért adna az ember kölcsön, amikor nem biztos, hogy vissza fogja tudni kapni a pénzét? És erre mondja Sulchan Aruch, ezért mondtak a bölcsek, hogy két tanúnak az aláírása, egy dokumentum, az érvényes. Nem akkor érvényes, amikor épp már nincsenek, mert akkor is, ha vannak, nem kell velük foglalkozni, nem kell őket megkeresni. Ugye régen az e-mail és a mobiltelefon előtt, ha valaki ugyanabban a városban élt, akkor is azt mondja, hú, meg kell keresni őt. Hát, egy telefonszám van, de akkor ő csak este hazajön, de már 9 után nem veszi fel a telefon, ő csak hazajön 8-kor, és akkor mikor elérte, nincs munkahelyi számom, szóval nem is olyan régen volt ez, amikor ilyen elég nehézen lehetett embereket Elén, jó, feladni egy levelet, hogy én keresem téged, mikor lehet találkozni. De ha azt akarunk, hogy a kölcsönadó szívesen adjam kölcsön, és egyébként a bibliai előírásod adjam kölcsön segítsen másokat, akkor azt kell, hogy ő biztosítva legyen a pénzében. Hogy lesz biztosítva a pénzében, ha két tanú aláírja, és az aláírás az érvényes úgy hajt. Vagyis az, hogy a dokumentum alapján lehet ítélkezni, ez a rabinikus rendelet. Mert a Biblia szerint a tanú szája alapján lehet ítélkezni. Egy kivétel van, azon a dokumentumokon kívül van egy fontos kivétel, amikor a teljes tanúskodás nem írásban történik. És ez pedig a Shulchan Aruch egyik kommentátora azt mondja, több híres rabinál azt láttam, ha egy Tóra tudósról volt szó, akkor nem szívesen felszólították őt, hogy jöjjön el a bírósághoz, hanem azt mondták neki, adja be írásban az ő tanúságtétet. Erre azt írja ez a kommentátor, azt mondja, ez itt rendben van. Miért rendben van? Mert azt kell tudni, hogy eleve az egész dologra van egy másik vélemény. A másik vélemény az a egyik híres Talmud kommentátor, Rabbeinu Tam, Franciaországban él. Ő neki az volt az álláspontja, hogy csak az nem tud írásban tanúskodni, aki nem tudja elmondani élőben. Aki el tudja mondani élőben, nem szükség, hogy mondja el élőben. Azt jelenti, meg kell, hogy legyen a lehetősége annak, hogy mondja ezt el élőben. Azt jelenti, az illető él, és tud beszélni. Ha pedig néma, és nem tud beszélni, akkor nem tud írásban mondani semmit. De ha tud beszélni, emlékszik erre, akkor nem kell mondani. Milyen a logikája? Van egy olyan talmudi elv, hogy minden olyan, ami nem minden dolog, ami hiányzik, ez baj, csak akkor baj, valami hiányzik, ha nem lehet ezt pótolni. Ha lehet pótolni, akkor nem is kell pótolni. Mert olyanok leszünk, mint a pótolta. Ez egy ilyen alapelv. Minden olyan, amire van rá lehetőség, akkor olyan, mint a már meg is van. Ha írásban adja, és képes ezt elmondani szóban, akkor az ember, ha nem képes ezt elmondani szóban, akkor baj. Mostan. Ha ez így van, akkor bárki tud, bármelyik egészséges élő ember tudna élőben tanúskodni. De a Shulchan Aruch is, mind a két szerző a Shulchan Aruch az elutasítja ezt a véleményt. De kivétel esetben, amikor itt van egy Tóra tudós, és őt akarnak megtisztelni, akkor ez mondja azt, mert akkor ez itt egy kivétel, ami elfogadható. Ez egy nagyon fontos kivétel. Az, hogy Tóra tudósoknak a tanúskodása mehet írásban, ez nagyon-nagyon fontos. Pláne ma, amikor a világ olyan nagy, és sok mindenről hoznak az emberek igazolások. Tehát a képzelők el, minden igazolás az lényegében egy tanúságtétel. Ha minden igazolásra azt mondjuk, hóha, azt nem lehet elfogadni, hanem helyi bíróságot el kell menni, és mondja az elsőkének egy jegyzőkönyvet ide küldik, hát ez sokkal, sokkal körülményesebb. De most, hogy azt mondja, hogy a Tóra tudósoknak a tanúskodás mehet írásban, akkor a rabbi írhat igazolásokat sok mindenről. Természetesen egy ilyen igazolást addig lehet elfogadni, ameddig a másik peres fél nem kifogásolja valamivel. Azt mondja, hogy nem így van, hoppá, akkor már tényleg tisztázni, akkor már itt tényleg egy eljárást kell indítani, ezt mondjuk, akkor tényleg az egész tanúskodás minden apró törvény a figyelembe véve. Ha senki nem kifogásolja, akkor ez ide elfogadható. Most a 87-es izraeli rabinátusi rendeletben van egy olyan paragrafus. Ha a törvény megengedi egy bizonyos tanúskodást írásban, akkor a bíróság fog dönteni erről, hogy történjen ez írásban, és hogy történjen. Még egyszer, ha halaká megengedi egy bizonyos tanúskodást írásban, akkor erről döntsön a Bézin, hogy tényleg írásban fog történni, és ha igen, akkor hogy. Mit jelent ez? Ugye idéztem el a pásztor, ezt a professzor Sohatmant, aki ezekről a dolgokról írt nagyon sokat. Ő azt mondja, ő abban ebben azt látja, hogy lényegében az izraeli minátus ezzel azt mondta, hogy ő fenntartja magának a jogát ahhoz, hogy bizonyos tanúskodásokat fogadjon el írásban. Igaz, hogy a Suhanáro nem fogadja el ennek Rabbeinu Tamnak a véleményét, hogy aki tud élőben mondani, tud írásban is, de a rendeletek szerint erre van rá lehetőség. Úgy gondolja, de azt mondja, gyakorlatban soha nem használják, soha nem élnek ezzel, mert ez lenne a legegyszerűbb megoldás a külföldi tanúskodásnak. Ugye múlt héten beszéltünk erről, hogy mit lehet tenni, amikor külföldön van a tanú, és erre azt mondja, hogy ilyenkor helyi bíróságnak kell, hogy tanúskodjon, írnak jegyzőkönyvet, és ide küldik. Most ha lehetne írásban, akkor semmi probléma, akkor a helyi bíróságot menni, mert egyenesen azt írják, ő azt írja a tanú, és ide küld. Azt mondja a Sohatman, talán mindenféle más dokumentumokra vonatkozik, ami szintén tanúskodás. Nem az, amikor egy rabbi valamiről ír igazolást, hanem adóbevallás. Arról van szó, hogy vállásnál, hogy most milyen pénzek vannak, akkor adóbevallás, vagy adóhatóságtól igazolás, hogy milyen pénzek vannak. Ez is valamilyen tanúskodás, de azt mondja, ezt nem kell elfogadni tanúskodásként, mert van az olyan alapelv a Talmudban, hogy ha azt mondja, és ez sok összefüggésben hozza ezt, sok témában hozza fel ezt a gondolatot, a szakember nem rontja el a hírnevét. Azt jelenti, ha bármit, amit a szakember állít, azt el lehet fogadni ténynek, nem tanúskodás címszó alatt, mert annak van különböző feltétel, hanem olyan, mint egy tény, mert maga a szakember ezt mondta, ha ki fog derülni, hogy hazudott, akkor a hírnevét elveszti, hogy egy orvosról van szó, egy ügyvéd, egy bíró, vagy akármilyen más hivatalos személy. És ez nem számít, tanúskodás. Természetesen, ha valaki kifogásolja, és azt mondja, hogy ezek az adatok nincsenek rendben, akkor már fel kell szólítani az illetőt, mert nem lehet valakinek vakan hinni, ah, biztos, hogy nem hazudik, tessék, valaki azt állítja őt, hogy vagy hazudott, vagy tévedett, akkor már tanúskodnia kell, és akkor már fel fogunk tenni neki a kérdés, honnan tudod, hogy annyi pénze van, honnan tudod, hogy ír, és az más, de erre se vonatkozik. Arról, hogy mi van akkor, ha valaki nem tud eljönni bíróságot, mert beteg, vagy börtönben van, akkor olvastunk a 92/1-es rendel, hogy ilyenkor vagy elmegy haza a bíróságot, elküldenek a titkárokból. Akkor sehol nem használnak ezt a rendeletet. Akkor most miért van ez az egész rendelet? Csodálkozik. Az igazság az, hogy egyáltalán nem értek egyet vele, hogy itt elfogadtak, olyan rendeletet hoztak, hogy megengedték az írásos tanúskodást. Két ok miatt. Először az, hogy a Shulchan Aruch elutasítja. Ez egy létező vélemény, ez nem modern élet felhozott valami új helyzetet. A Shulchan Aruch már erről tárgyalt, a Shulchan Aruch elutasítja. Aztán a krokai rabbi, aki hazaért még a Shulchan Aruch, az ő is elutasítja. Akkor most miért menjen az izraeli minátus ez ellen? Kettő, maga az, hogy soha nem élnek ezzel a lehetőség, ez ma már a legjobb bizonyíték, hogy ez nem hoztak létre. És három, maga a szöveg. Ha a törvény, abban az esetben, amikor a törvény megengedi az írásos tanulmányt, ebben az esetben a bíróság döntse ezzel. Szóval nem hoznak létre most egy újabb lehetőség. Azt mondja, ahol megvan engedve az írásos tanulmányt, akkor a bíróság döntse tényleg írásban, és ha igen, akkor mi legyen benne, hogy nézzen ki. Egyértelmű, hogy semmi újat nem mondta ki, hanem csak arról, hogy ők fognak a részletekről dönteni. Most melyik az az eset, amikor a bíróság, amikor a halakha eleve megengedi az írásos tanúskodást? Előbb elmondtunk kettőt. Egyik az aguna esetében, és a másik egy tóratudás esetében. És erről a két eset azt mondjuk, a bíróság döntsön, mi legyen abban az írásban. És semmiféle új rendelet nem jön itt, és ezen értett, hogy akár hányszor felmerül a külföldi tanúskodás, akkor a bíróság mindig a 92/1-esre hivatkozik, hogy vagy helyi bíróság, vagy a Schopenhauer mondja, vagy ha közelebb van, akkor a titkárok mennek el, de sehol nincs szó arról írásos tanúskodás. Miért? Mert a Schopenhauer nem fogadja el, és a rendeletekben szintén nincsen benne. Igen, meg egy másik kérdés a tanúskodásban. Jön valaki egy tanú bírósághoz, csak nincs közös nyelv. A tanú nem azt a nyelvet beszél, amit a bíróság. Ő beszél héberül, ő beszél franciául, ő beszél jidisül, ő beszél magyarul, egyszer csak nem értik egymást. De elmondaná élőben minden, csak senki nem értene őt. A kérdés, akkor most a tolmácsod megfelel, vagy nem? Ugye elvileg a tolmács ez egy nagyon jó megoldás. Élőben elmondja. Hiába nem érti a bíróság, a tolmács segítségével érti is, akkor élőben is van, és meg is tudja. De az igazság az, hogy a tolmács az egy jó megoldás mire, hogy a tartalmát tudunk. Mit mondod? A tolmács elmondja. De hogy mondta, azt a tolmács nem tudja elmondani. A tolmács nem tudja ugyanazokkal a testi mozdulatokkal elmondani, és ezért, ha szükség van arra, hogy a bíróság lássan és érezzen, hogy mit mond, ahogy a tanú mondja, ezt már a tolmács nem tudja elmondani. És, ahogy mondtunk, hogy ez az egyik módszer, amivel a bíróság vizsgálja minden tanult, ahogy mondja, és ebből lehet érezni, hogy most igaz, vagy nem igaz. Tényleg azt mondja a Talmud, hogy a Sanhedrin, a bíróság nem tud a tanú, nem tud a tolmácson keresztül elfogadni a tanúskodást. Vagy azért, hogy mert a tolmács, mert igen, ki az, aki elmondja a bíróságnak a történetet? A tolmács. Tehát azt mondtuk, hogy a tanú, akkor lényegében a tolmács a tanú. Igen, ő mondja el a bíróság. És erre a kérdésre honnan tudja? Én hallottam valakit, azt mondtam, hogy csak azt tud lehet tanú, aki maga látta. Vagy az a probléma, hogy a tolmács, akármilyen jó a tolmács, honnan lehet tudni biztosan, hogy nem változtatta egy kicsit meg. Mert ő úgy gondol, nem maradhatott szándékosan. Nem szándékosan. Ugye minden tolmács, nincs az a tolmács, aki úgy képes szó szerint fordítani, hogy mindig a tolmács teszi a hangsúlyt arra, hogy ő kiveszi a szövegből. Tehát ez valamit változtat, és mi nem tudunk meg az ő szájából. Erre azt írja a Shulchan Aruch, mi van abban az esetben, ha értik, de nem tudnak válaszolni. A helyi, mondjuk izraeli rabbik franciául értenek, de nem tudnak a tanulnak válaszolni franciául, akkor a tolmácson keresztül válaszolnának neki. Ebben semmi probléma nincs. Miért? Mert mit mond a tanú, és ahogy mondja, azt a bíróság közvetlenül tőle hallja, ezt érti. Ha a bíróság akar még kérdést feltenni neki, akkor a tolmácson keresztül teszi fel a kérdést, és a válaszra megint közvetlenül hallja, akkor semmi probléma nincs ezzel. egy történelmi adat is van ez kapcsán, az már sokszáz évvel ezelőtt, hogy egy rabbi, egy spanyolországi rabbit vették fel rabbinak Algériában. A probléma ott volt, az egyik rabbi kifogásolta, hogy jól tud spanyolul, de nem tud arabul. És ezért a bíróságban, az lesz bármilyen peres ügy, nem fog tudni a helyi nyelven. Nem érti a helyi nyelvet, hiába tud héberül jól, de hát a helyi nyelvet nem tudja, ezt kifogásolta. Nem fogadtak el ezt a kifogást, valószínűleg azért, mert egy, a zsidók héberül beszéltek, és ezért nem kellett se francia, se arabul, se spanyolul tudni, vagy azért, hogy bíztak benne, hogy gyorsan fogja legalább olyan szinten elsajátítani a helyi nyelvből, hogy értse, mert az, hogy nem tud válaszolni a helyi nyelvből, az nincs probléma. Jó, ez abban az esetben van, amikor érti. Ha nem érti, és tolmást nem lehet használni, akkor mi a megoldás? Valaki jön a bíróság, az ő csak franciául beszél. És nincs, és a három bíró közül egyik se tud franciául. Mi a megoldás? A megoldás az, hogy ez utcával arrébb talán van egy másik bíróság, ők tudnak franciául, akkor azt mondja el, jettőkövet idehozva, az rendben van. Ha nincs itt ebben a városban senki, aki tud franciául, és a tanú csak franciául tudna elmondani, akkor mi a megoldás? Erről két vélemény van. Az egyik az a Rabbaz, ő a pár száz évvel ezelőtt volt Egyiptomnak a főrabbija, ő azt mondja, hogy ez nem az, hogy csak a tanú szájából kell hallani mindent, és nem tolmácson keresztül. Ja, igaz, hogy mi levezetjük ezt a Bibliából, de ez nem egy bibliai előírás. Sokszor van olyan, amit hozzá kapcsolja a Talmud a Bibliához, de ez nem jelenti, hogy ez egy bibliai előírás. Ez inkább egy rabinikus előírás, aminek az alapja a Bibliában van. Azt mondja, ha ez csak egy rabinikus előírás, akkor ezt nem lehet, hogy most emiatt veszítsen el az ember a pénzét. Ugye ő követeli. Van tanúja. És lehet tudni, hogy mit mond a tanú, csak nem közvetlenül, csak tolmácson keresztül. Azt mondja, most emiatt veszítsen el a pénzét, nem, hanem mondjan el tanún keresztül. Lehetne azt is mondani, hogy írásban, de az írásban mégis van egy hátrány, hogy nem lehet rá neki kérdést feltenni, vagy ilyesmi, akkor inkább jöjjön el, tolmácson keresztül, jó, ez nem ideális, de legalább emiatt nem fog az ember elveszíteni a pénzét. Másik vélem azt mondja, nem, ez egy bibliai előírás, tényleg a Biblia azt mondja, a tanú szájából, akkor tényleg a Biblia is szó szerint erre gondolt, ha ez egy bibliai előírás, akkor nem lehetünk rugalmasak. Ugye ez egy alapelv. Rabinikus előírásokkal, akkor mivel a rabik hoztak létre a rendeletet, akkor ők tudnak azt rugalmas lenni. Itt igen, itt nem. Az isteni törvények, mi nem tudunk rugalmasak lenni, mert erre kell az Isten nyilatkozni, most ő szeretné rugalmas lenni, vagy nem. Egyelőre még nem mondta azt el, hogy ő rugalmas szeretné lenni ebben. Ha ez így van, akkor sajnálatos módon, hiába van tanú, hát tanulja meg a tanú a helyi nyelvet, és tudja elmondani, amit mondani akar. Itt is nézzük meg a 88-as izraeli rabinátusi rendelet, ami úgy szól. Ha a tanú olyan nyelven mondaná, olyan nyelven beszél, amit a bíróság nem ért, akkor döntsen a bíróság a tanúság tételről. Ha a bíróság úgy döntett, hogy tolmácson keresztül fog történni, akkor a bíróság fogja kijelölni a tolmást és a munkadíjat. Most ez mit jelent az, hogy a bíróság döntsen erről, és ha döntetek tolmács mellett, akkor azt jelenti, a bíróság mi között tud dönteni? Milyen más lehetőség van? Összesen két lehetőség van, nem? Egy lehetőség az, hogy tolmács, a másik lehetőség, hogy írás van. Írásod sokkal kevésbé van elfogadva, hogy írás egyáltalán nem személyes. Miért kell itt a bíróságnak dönteni? Az egyetlen dolog, amivel lehet ezt értelmezni, hogy a bíróság döntsön. De a bíróság döntsön, hogy itt náluk fog tanúskodni tolmácson keresztül, vagy talán elküldik őt mellette lévő városban, ahol ott már van olyan bíró, aki érti őt. Ezt kell mérlegelni. Azt mérlegelni, hogy tolmács vagy nem tolmács, ez nem lehet, hogy most elfogadjuk el, ugye azt, ha az ide a rabinátus elfogadja a tolmácsnak a, mondjam így, ha megvan az a lehetőség a tolmácsra, akkor biztos, hogy nem tudja a rabinátus azt mondani, nem, most ne legyen tolmács, ez ide lehetetlen. Akkor most mire tanácskozik itt a bíróság? És akkor az egyetlen dolog, lehet mondani, hogy vagy elküldjük a másik bírósághoz, vagy inkább nálunk is személyesen. Ugye mind a kettőnek van előnye. Ha elmondja a másik bíróságnak, akkor élőben elmondta, és megértettek őt, de mi itt, akik foglalkoznak, az ügyel, mi nem hallottunk ezt tőle. És mi nem tudunk neki feltenni kérdéseket. Ha pedig nálunk mondja el, akkor tudunk neki kérdéseket feltenni, de az a hátrány, hogy tolmács. És ezt kell mérlegelni a bíróság. Ami érdekes, de a bíróság jelöli a tolmács, ami értető, hogy szinte olyan valakit jelölnek, akiben mindnak, hogy tényleg nem elfogott, és azt fogja mondani, hogy jól fogja fordítani, illetve ők jelölik a munkadíjat is. De mindenképpen azt látjuk, hogy ők az egyiptomi főrabbit, a rabbáznak a véleményt fogadtak el, hogy ha muszáj, akar tolmács is jöhet számításba. Aztán a további kérdés van, ugye ezt már beszéltünk erről ezerszer, hogy a Biblia azt mondja, egy tanú nem tanú, hanem két tanú szája alapján dőljen el a dolog. Akkor az a kérdés, hogy a két tanú egyszer jelent van a bíróságon, és egyik tanú hallja, mit mond a másik, vagy nem. Bizonyos szempontból lehetne előny, amikor jelen van, mert ha jelen van, akkor biztos, hogy már nem tudnak egyeztetni. Figyeljük, azt a kérdést tettek fel, és milyen stratégia kell lenni ezt kapcsán. Mert már jelen van, akkor már tud látni, hogy beszélnek egymásra, vagy nem. Ha kimegy WC-re, akkor kint nem fogja találni a másik tanú, mert a másik tanú itt van a teremben. Lehet egy ilyen előny. De sokkal nagyobb előny lehet, amikor nincs jelen, mert akkor nem tudja, mit mondott a másik, és akkor lehet látni, hogy ellenmondásos, vagy nem ellenmondásos. Halacha ezt javasolja, hogy ne legyenek jelen, ne, azt mondja a Shulchan Aruch a 8-as paragrafusban, hogy a tanúkat ki kell küldeni, az nem probléma, ha az elején ott vannak. Amikor a peres fél beszél, akkor ott lehet. Nem kell az, hogy most egyáltalán legyen ott, hanem mielőtt a tanúskodás kezdik, akkor menjen ki egy-két vagy három, a többi tanú menjen ki, kérdezik, aztán visszajön és kérdezik őt, és akkor azt látjuk, hogy egyeztettük, hogy bizonyos szempontból, ha a tanúk egyeztették még a tanúskodás előtt, akkor is kiderülhet miért, mert ő elmondta a verziót, elmondta a történetet, a bíróság kérdezi tőle, mond, ez így volt, vagy úgy volt, ez így vagy úgy, erre mondja a több részletet. Hoppá, ez már olyan dolog, amiről nem beszéltek, amit nem sikerült egyeztetni, akkor ő elmondja. Ha tényleg egyeztetés alapján történt ez a tanúskodás, és itt új részleteket kellett elmondani, akkor ezt ki fog derülni, amikor a másik tanútól is ugyanezeket a kérdéseket teszünk fel. És akkor bízunk bennem, ki fog derülni, hogy a történet nem ugyanaz. Szóval mindenképpen feltétlenül szükség van arra, hogy az egyik ne legyen ott, amikor a másik tanúskodik. Aztán már teljesen másik kérdés, hogy szükség van-e arra, hogy a peres felek legyenek jelen, amikor tanúskodik. Általában, most nem beszélek zsidó jogban, az az alapelv, hogy joga van a peres feleknek jelen lenni, mert nem lehet az, hogy először nem lehet az, hogy rólam van szó, és én nem vagyok jelen, illetve mivel jogam van a mondjuk az alperesnek feltenni kérdéseket, a tanúknak, ahogy tud feltenni kérdésen, nincs ott jelen. Nem olyan nagy probléma, mert ő nincs jelen, akkor legalább a, mondjuk az ügyvédje jelen van. Ha csak amiatt kellett legyen valaki az alperes oldaláról, akkor mindig nem jelenti az, hogy ez személyesen kellett legyen az alperes. Mert elég az, hogy ő megbízza az ügyvédet azzal, hogy legyen ott. Jó, annyi igen, hogy valaki jelen kellett legyen, nem akkor nem lesz kérdés. De van egy másik fontos alapel, amit említettünk elő, az, hogy ha jelen van az, aki tudja az igazságot, akkor a tanú nem fog, akkor a tanú kevésbé fog hazudni. Ez hiába van ott az ügyvéd. Az ügyvéd nem tudja valójában, miről van szó. És ezért fontos, hogy személyesen jelen legyen a peres. És a harmadik szempont az, hogy az, hogy az alperesnek joga van feltenni kérdéseket a tanúnak, az nem csak az, hogy derüljön ki, hogy hazudik, figyelj, és ez nem ez, hanem segítsen, irányítsen őt. Mondd, jelen volt valaki ott a jobb kéznél? Tényleg jelen volt valaki. És az a valaki nem ezt is ezt állított, vagy nem ezt is ezt tette? Igazad van. Szerinti, hogy a legjobb szándékkal lehet, hogy a tanú valamit elfelejtett, és ő jön tanúskodni mondjuk a felperes mellett, de az alperes képes neki mindenféle jeleket mondani, és rávezetni, hogy tényleg elfelejtettem, hogy nem úgy volt, hogy a pénz nem az ő kezébe ment, hanem a másik kezébe ment, és visszament, és úgy ment, és úgy ment. Azt jelenti, hogy az alperes képes olyan sok minden ilyen jelleket is, ilyen töredékeket mondani, amivel rá tudja vezetni, és eszébe fogja jutatni, hogy most mi valójában történt. És ez megint, ez nem biztos. Jó, az ügyvéd látott sok mindent hallott az alperestől, de ez nem jelenti az, hogy tényleg ő képes lesz ilyen mindenféleket mondani. Nem esett az eső épp, és nem íz, és nem emiatt mentünk be az étterembe, mert kint hideg volt, fújt a szél, és így, és így, és akkor, nem, akkor én nem mentem be, hanem valaki más, és akkor mindenféleket. Ezek mind olyan érvek, ami megerősítik azt, hogy tényleg csak akkor lehet tanúskodni, ha az illető jelen van, és ezt írja a Shulchan Aruch a 15-ös. Azt mondja az alperes. Ott van, ezt mondja a Shulchan Aruch a 15-ös paragrafusban, hogy nem lehet a tanokat kihallgatni csak akkor, ha a peres felek ott vannak, és ha mégis megtörtént, hogy tanúskodtak, és nem volt ott a peres fél, akkor nem lehet ezt elfogadni. Mert ha jelen van, jobban igyekszik, mondja az egyik kommentátor, ha nincs jelen, akkor kevésbé. Érdekes kérdés, mi van akkor, ha három alperes van, és egyik itt volt, kettő nem, vagy kettő itt volt, egyik nem. Szükség van, hogy minden alperes legyen itt, vagy nem? Egyesek azt mondanak, hogy nem, miért? Mert ha az a lényeg, hogy van itt valaki, aki tudja az igazságot, hát van itt, nem egy, hanem kettő. És az, hogy nincs itt a harmadik, az már mit fog segíteni? Más vélemény azt mondja, hogy nem, hogy lehet, hogy nem szégyeli magát ő előtt, inkább szégyeli magát a másik előtt, ezért minden lehetőségét ki kell használni, és akkor legyenek azt, mint hárman. Mi van, ha azt mondjuk, hogy egy, kevésbé fog hazudni, kettő, az alperes irányítani tudja őt. Mi van akkor, az operes jelen volt, de a tanú nem tudta. Az alperes nem annál az asztalnál állva ült, ahol ki van jelölve az alperesnek, valami miatt ő a néző közösség között ült, szerintem a tanú nem tudta, hogy az alperes itt van. De jelen volt. Elfogadható, vagy nem. Itt is két vélemény van. Pedig vélem azt mondja, a lényeg az, hogy az alperesnek nem volt kérdése, nem próbálta más irányba irányítani, nem tiltakozott ellene, akkor ez a legjobb bizonyíték, a tényleg igaz. De ha abban a szempontból nézzünk, hogy a tanúnak nincs bátorsága hazudni az alperes szemében, hát ő nem tudta, hogy itt van, akkor van bátorsága. Mi van abban az esetben, amikor olyasmiről tanúskodik, amiről az alperes nem tud? Mondjuk volt egy baleset a gyárában. A tulajdonos nem volt ott, lepereltek őt, és jön a tanú, aki tanúskodik az alperes ellen. De nem, az alperes nem tudja azt mondani, hogy te nem szégy azt magad, hogy ezt állítani, amikor nem így volt. Az alperes nem volt ott. Ugye a tulajdonos nem volt ott? Akkor most szükség van, hogy a tulajdonos ott legyen, vagy nem? Erre azt mondja az egyik kommentátor, hogy nem csak akkor nincs bátorsága hazudni, amikor az illető tudja az igazságot, de maga az, hogy ránéz az illetőre, akiről tudja, hogy az ő szája alapján itt mennyi pénzt fog veszíteni. Hát mégsem. Amikor csak a levegőben vesz a mondat történetet, nem látja, hogy kit érint, akkor mondja. Amikor látja, hogy tessék ezt az embert, ennek az embernek a sorsa, itt nem az embernek a sorsa, pénzéről van szó, akkor már megint nincs bátorsága. Szerintem segít a jelenléte még akar is, ha ő nem. Ő nem tud kiabálni, hogy nem igaz, hogy képzel, stb. Egy dolog biztos, hogy a peres félnek joga van lemondani arról. Jó, én holnap nem tudok ide jönni, de mehet az ügy tovább, nem leszek itt, amikor tanúskodni fog, azt én elfogadni. Nem fontosabb dolgom van. Akkor természetesen ez ide. Ha ő lemond erről, az neki, az nem jelenti, hogy az a nélküle nem lenne érvényes, hanem ez joga van ezt követelni, hogy ő jelen legyen, mert ezáltal tudja kideríteni, hogy hazudik vagy nem. De ha lemond róla, aki minden további nélkül, elég az a szóban elmondja, és tényleg elhangzott, akkor utána nem tudja azt mondani, nem, akkor újra, vagy is, azt elmondta, akkor elmondta. Egy utolsó kérdés. Mi van akkor, ha már elhangzott? Ugye nem lehet csak akkor, amikor a peres fél jelen van. Ugye nem szabad a bíróságnak nem szabad kihallgatni a tanulmat, csak akkor a peres fél jelen van. De nem volt itt. Valahogy elnéztek és elmondták. Erre ugye azt mondja a Suhanárok, hogy nem érvényes. Ha nem érvényes, akkor mi a teendő? Erre azt mondja sokan árok, újra kell mondani, de van egy vélemény, ami azt mondja, hogy ha már megtörtént, akkor elfogadható. Azt mondja, nem szabad, de ha már megtörtént, elfogadható, de az elfogadott vélemény az, hogy még akkor is elfogadható el, ha már elhangzott. Ettől függ egy másik kérdés. Ha másodszor mondja el, és megváltoztatja, kicsit másképp mondja el. És ez kiderült, oppá, az is a verzióban így volt, a másik verzióban így volt. Még verzió az igaz. És ezt már erről már beszéltünk, hogy a tanúnak nincs joga bírósággal kétszer tanúskodni. Minden dologról egyszer tud mondani. De itt kétszer mondja, ha melyik az érvényes. Csak attól függ, melyik vélemény. Az a vélemény azt mondja, hogy utólag, ha megtörtént, akkor se fogadható el az olyan, mintha nem történt volna. Ha nem történt, akkor csak akar a másik verzió az igazi. Az a vélemény azt mondja, hogy nem illik, de ha már megtörtént, elfogadhattak, azt mondjuk az első is érvényes bizonyos szinten, ha érvényes, akkor nem tudja módosítani. Majd lépéssel tovább mentünk már. A bíróság már ítélkezett. Mi alapján? Ez a nem elfogadható tanúskodás alapján ítélkezett. Ugye azt mondjuk, nem szabad kihallgatni. Már kihallgatták, akkor nem szabad figyelembe venni. És már figyelembe vették. Érvényes az ítélet, vagy nem? Erre a egyik vélemény azt mondja, hogy utólag se szabad figyelembe venni, de ha figyelembe vettek, akkor érvényes. A másik vélemény azt mondja, hogy nem, hogy a figyelembe vettek, akkor nem érvényes, csak az ítélet se érvényes. Természetesen ilyenkor mérlegelni kell, hogy mi alapján ítélkezett a bíróság. A bíróság három vagy négy dolog alapján ítélkezett, és egyiket azt mondjuk nem érvek, ha mindig ott van három. Hogy a három dolog alapján mindig ott van kettő. És, ilyen, és azt is kell figyelembe venni, mennyire központi bizonyíték az a nem elfogadható tanúskodás. De ebben az esetben érvényes az az alapelv, hogy nem tudnak újra ítélkezni. Miért? Mert a második ítélet, az első ítélet alapján fog történni, és akkor azt mondjuk, hogy az nem egy helyes ítélet. Jó, még sok kérdés, még a tanúskodás kapcsán ebben a témában még vagy sok más kérdés van, ez már maradjon a következő órára. Köszönöm a figyelmet!